Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 130. Zsoltárunk első versét. A 130. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 294-es dicséretünket keresszük elő, 294. dicséretünket. Énekeljük el mindhárom versével, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Oh.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, János evangéliumának 5. részéből a 26. verstől a 29. versig terjedő szakaszt olvasom. János evangéliumának 5. részében a 26. verstől ezt olvashatjuk. Jézus mondja, mert amiként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat adott néki az ítélet hozatalra, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljő az óra, melyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Isten áldja meg igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy szent ígédben megjelensz közöttünk. Köszönjük néked, hogy ígédben lelked által itt vagy, és megszenteled együttlétünket, megszenteled ezt a helyet, megszenteled a szívünket. Köszönjük, hogy jelenlétedbe jöhetünk most. És áldunk azért, mert te teszel alkalmassá arra, hogy megálljunk a te szent színed előtt. Kérünk is, hogy bocsáss meg minden bűnünkért, amikkel az elmúlt napokban is megbántottunk téged, és magunkat is besenyeztük lelki értelemben. Kérünk, mossál meg bennünket a te kegyelmedből, a te szeretetedből, Krisztusunk drága áldozatáért. Hiszen másra nem tudunk hivatkozni, nincsenek érdemeink, egyedül az ő érdeme van, ezért kérjük, hogy ő érte, mossál meg bennünket, most meg Urunk. Tisztíts meg bennünket, hogy alkalmasak legyünk a te szent jelenlétedbe való megállásra, a veled való közösségre. Köszönjük néked, hogy te megígérted, hogy aki ezt kéri tőled, azzal ezt megteszed. És így tudhatjuk hitáltal, hogy ígéretedet betartod. Köszönjük néked, hogy megnyughatunk a te bocsánatodban, a te kegyelmedben, és figyelhetünk a te ígédre megtisztított szívvel. Kérünk, hogy add, hogy értelmünk megragadhassa, befogadhassa, amit tanítani akarsz a mai napon is, és add, hogy az értelmünkből tovább menjen az életünkbe, és legyen valami következménye a meghallott, megértett, elhitt ígének. Segíts, hogy hadd láttassék meg, szolgáljon a te műved, hadd lássék meg, hogy te szólsz hozzánk, és mi hallgatunk reád. Hadd érzékeljék mások is körülöttünk, hogy mi valóban keresztjén, református, magyar emberek vagyunk. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, téged dicsőítenünk a templom falain túl is, otthonunkban, munkahelyeinken és mindenhol. Köszönjük néked, Urunk, hogy így állhatunk előtted, és így várhatjuk, hogy szólsz ma is hozzánk. Egyedül a mi drága Krisztusunknak érdeméért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a Heidelbergi KT-nak a mai szakaszát hallgassuk meg gondnokunktól.
Az elmúlt alkalmakon az ember nyomorúságáról, bűnös voltunkról tanított minket a KT több vasárnapon keresztül, és most áttérünk az ember megváltásáról írott fejezetre, és az első kérdés még az előző állapotunkra, a helyzettel kapcsolatban kérdez. Az első kérdés így hangzik, mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg e bűnből, és miképpen jutunk ismét kegyelemre? Erre a válasz. Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért vannak annak, hogy mi magunk vagy valaki más által eleget kell tennünk. Következő kérdés, eleget tehetünk-e mi magunk? Semmiképpen nem, sőt inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Következő kérdés, hát valamilyen teremtmény eleget tehet értünk? Nem, először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért, másodszor, puszta teremtmény nem viselhetné el az Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadítson. És a mai alkalommal az utolsó kérdés és a ráadandó válasz. Milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk? Kérdezi a K.T. Olyat, aki valóságos és igaz, nem bűnös ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer mind valóságos Isten is. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Énekeljük testvéreim, ige hirdetésre készülve a 370. énekünk első versét, a 370. dicséretünk első verse így kezdődik. Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Isten tiszteletünk alapigéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyve 20. részéből, a 11. verstől olvassuk. János jelenésekről írt könyve 20. részéből, a 11. verstől így olvassuk Isten írott igéjét. És láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, kinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, mely az életnek könyve. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak. És a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik őnáluk voltak. És megítéltetének minnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűznek tavába vetteték. Kedves testvéreim, láttuk elmúlt vasárnap, hogy Isten az Úr Jézus Krisztusban végítéletet mond az emberiség fölött, némelyeket üdvözít, másokat pokolra vet. Posztmodern kultúránkban sokak számára ez a kereszténységnek az egyik legmegbotránkoztatóbb tanítása. Nem szívesen hallják az emberek. Valaki mondta nekem múlt vasárnap, hogy kíváncsi volna, hogy mit gondolnak a testvérek, akik itt vannak a templomban, amikor ilyenekről hallanak. Szeretne bepillantani a fejekbe. Mit gondolunk mi közben? Aztán azt mondta, inkább mégse szeretnék bepillantani. Hát Isten viszont bepillant a szívünkbe, és látja, hogy mi mit gondolunk erről. Minden esetre a Bibliát olvassuk, és itt beleütközünk ebbe a ténybe. Beszélünk róla, mert a Biblia beszél róla, és beszél róla a kereszténységnek a hitvallása, nem csak az általunk mondott apostoli hitvallás, hanem más hitvallások is, és hát az egész bibliás történelmi kereszténység ezt a Biblia alapján visszhangozza. Bevállaljuk ezt a dolgot mi is. Minden esetre ez ellen a bibliai tanítás ellen van néhány kifogás, és ezek közül hármat ma idehozok elétek. Gondolkozzunk el ezeken. Az első kifogás az, hogy az utolsó ítélet az képtelenség. Az egy képtelenség. Kizárt dolog. Az, hogy az utolsó ítéletbe egyáltalán Jézus valakit üdvözít, másokat meg nem üdvözít, hanem a tűznek tovább a küld, szóval ez egy teljes képtelenség, ilyen nincs. Ezt a dolgot legalább háromféle ember típus mondja. Az első ember típusba tartozik a mai ember, így nevezném, mai ember, akinek az a meggyőződése, hogy ő Isten. Ugye a mai embernek ez az alap meggyőződése, hogy én vagyok az Isten. Én vagyok a világ középpontja, én mondok meg mindent, én vagyok, aki formálom a körülöttem lévő természeti világot, anyagi világot, technikai eszközeimmel, ura vagyok a természetnek, legyőztem és újra legyőzöm. Aztán én vagyok az ura az erkölcsi értékek világának, mert én mondom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Igaz, hogy ezt igazából úgy általában nem mondhatom meg, de legalább a magam számára megszabhatom, hogy szerintem mi a jó és mi a rossz, mi erkölcsi érték és mi nem az. És előfordul az is, hogy az ember odáig merészkedik, hogy a metafizikai valóságról is nyilatkozik, vagyis a természet feletti világról, és kijelenti, hogy Isten nincs, vagy ha netalántán van, akkor ő ilyen és ilyen. De leginkább a mai ember azt mondja, hogy Isten nincs tulajdonképpen. A mai ember önmagát tekinti a mindenség középpontjának, és Istenének. Én vagyok a világ alakítója, az erkölcs alakítója, én mondom meg, hogy a természet feletti világ van vagy nincs, szerintem nincs. Teljesen logikus, hogy az ilyen ember arra következtet, hogy olyan, mint végítélet, amikor pokolba meg mennybe lehet menni, hát ilyen esemény nem lesz, mert nincs, aki ilyen eseményt véghez tudna vinni. Nincs Isten fia, aki ezt végrehajtaná. Képtelenség ez az egész, hagyjuk. Ez a mai embertípus. Aztán van egy másik félefajta embertestvérek, akit én neveznék ilyen vallásos embernek. Vallásos ember. Nem keresztény ember, hanem ilyen vallásos ember. Aki azt mondja, hogy ő hát a Biblia istenébe tulajdonképpen nem tud hinni, mert hát a Biblia istene az nem csak szerető Isten, hanem ítélő Isten is. Láthatóan nem vet mindenkit a pokorra, de hát nagyon sok embert mégis a pokorra vet, és hát másokat meg üdvözít. De ő ebbe az Istenbe nem tud hinni, ő a szeretet istenébe hisz. Ő a szeretet istenébe hisz, aki csak szeret mindenkit. Ha megkérdezzük az ilyen embereket, hogy honnan szedik, hogy az Isten szereti az embereket, akkor általában nem nagyon tudnak rá válaszolni, vagy ha megpróbálnak, akkor elkezdenek valamit dadogni arról, hogy az összes világvallásban ott van a szerető Istennek a képe. Hát erre most azt válaszoljuk, testvéreim, hogy volt egy amerikai lelkész, Timothy Kellernek hívják, aki azt mondta, hogy ő is azt hitte, hogy a szerető Istennel minden vallásban lehet találkozni, nem csak a kereszténységbe. Ezért áttanulmányozta a buddhizmust, a hinduizmust, judaizmust, kereszténységet és konfucianizmust, és azt mondta végül, hogy meg kellett állapítsam, hogy a szerető Istennel sehol nem találkozom. Olyan formában, hogy a Bibliában szerepel a szerető Isten képe, aki megteremti a világot szeretetből, a maga dicsőségére és örömére, és szereti ezt a világot, és lajol hozzá. Ilyen Istennel, vagy Istenséggel sehol a világvallásokban nem találkoztam. Egyedül a zsidóság hitébe, a zsidó hitbe, illetve hát a keresztény hitbe van benne ez a kép. Vagyis aki azt mondja, hogy innen szedte, vagy tudnélik a vallások világából szedte a szerető Istenről való meggyőződését, az nem olvasott semmit a vallások könyveiből. vagy nem értette meg, amit olvasott. Mert ő a Bibliából szedte azt, hogy az Isten szeretet. A Bibliából szedte. Csak hogy a Biblia szerint a szeretet Istene egyúttal az ítélet Istene is. Jézus Krisztusban igenis ítélni fog ez a szerető Isten. Csak ezt már nem akarják ugye a Bibliából elfogadni. De hát azért a Bibliában mégis ott van. És maguk önmagukkal is ellentmondásba kerülnek, mert ők maguk megállapítják, hogy ők a Bibliának az Istenével nem tudnak mit kezdeni, mert az nem csak szeret, hanem ítél is. Hát így van pontosan. Ez is egy furcsa kifogás. Aztán van egy harmadik embertípus testvérek, akit én liberális keresztjének nevezek, aki azt mondja, hogy Isten van, persze, és mindenkit szeret kivétel nélkül, és mindenkit a mennybe is fog juttatni, mert a Biblia ezt tanítja. Tehát a Biblia is ezt tanítja, mondja ez az ember. Nos, hát a Bibliát, ha olvasgatjuk, testvérek, akkor vagy mi vagyunk bolondok, vagy az illető, aki azt mondja, hogy a Biblia azt igazolja, hogy Isten mindenkit üdvözít. Mert azért elég egyértelműnek tűnik itt Jézus szava, a János evangéliumában is, meg másutt is, elég egyértelműnek tűnik az apostoli tanítás, elég egyértelműnek tűnik a Jelenések könyve, ahol azt olvasjuk, hogy nem mindenki üdvözül. Lesznek, akik üdvözülnek, és lesznek, akik elkárhoznak. Az utolsó ítéletbe végérvényes ítélet mondatik ki, utolsó ítélet mondatik ki mindenki felett Jézus által. Hát akárhogy csűrjük, csavarjuk, ezt nem lehet a Bibliából mégse kihúzni, ahhoz kritikusnak kell lenni, és ez a liberális teológusoknak, liberális keresztényeknek a sajátossága, alapvető sajátossága, hogy felülbírálják az igét, és ami nekik nem tetszik, azt kihúzzák onnan. És azt mondják, azt nem kell komolyan venni. Ami nekik tetszik, ami nekik jól jön, azt elfogadják. Biblia kritikusok vagyunk mi is, engedjük, hogy a Biblia kritizáljon minket. Ők úgy gondolják, hogy fölött állnak a Bibliának, és ők kritizálják a Bibliát. És ami nem tetszik, a tartalmába azt kihúzzák. De ettől függetlenül, testvérek, érdekes, hogy a Bibliában mégiscsak benne van az utolsó ítélet, mondjanak ezek a liberális atyák bármit is. Tehát itt van ez a három ember típus testvérek, mindegyik azt mondja, hogy hát Isten, hogy Jézus által utolsó ítéletre tartson, hát ez képtelenség. Mert vagy nincs ez az Isten, vagy Isten az a szeretet Isten, és csak is a szeretet Istene. Vagy azt mondják, hogy hát igen, Isten a szeretet Isten, aki mindenkit üdvözít, és ráadásul még a Bibliából is különböző érvekkel akarják ezt alá támogatni. Három ember típus, amelyik szerint mindegyikben tulajdonképpen közös az az állítás, hogy képtelenségnek tartják az utolsó ítéletet, az, hogy némelyek üdvözülnek, és mások elkárhoznak. De testvérek, van még egy közös pont ezek között, az emberek között. Ez pedig az, hogy ez az álláspont, amit fölvesznek, ez megengedi nekik azt, hogy úgy éljenek, ahogy kedvük tartja. Itt van a kutya elásva. Ha valaki azt mondja, hogy utolsó ítélet az képtelenség, vagy ha nem is képtelenség, de Isten mindenkit üdvözíteni fog, az ilyen embertestvérek, akár a Bibliára hivatkozik, akár bármire hivatkozik, végül is élheti az életét úgy, ahogy neki tetszik. Élheti a maga énközpontú, egocentrikus, öntörvényű, a saját maga által teremtett törvények között a maga kis életét. Szabad utat ad az embernek. Az önmegvalósítás, az önérvényesítés arra, hogy megvesse Istent, megvesse Isten igéjét is, éljen, ahogy akar, mint Marci Hevesen. Természetesen, hogyha az ilyen embernek, testvérek, eszébe juttatjuk a Bibliát, és azt, hogy abban van egy Isten, van egy Jézus, aki utolsó ítéletre tart, ahol lesz vannak, akik kárhozatra mennek, és vannak, akik majd az örök életre mennek, ez ellen tiltakozni kezdenek kézzel-lábbal, mert ez a tanítás fenyegeti az ő önállóságukat és függetlenségüket. Mondjuk így szuverenitásukat, autonómiájukat. Ebben támadást éreznek a maguk méltósága ellen, ő méltósága ellen, ő fensége ellen, aki mindent megmondhat a világba. És akinek nem kell tartani attól, hogy egyszer majd egy ítélő Isten elé áll, aki a saját törvénye szerint fogja őt megítélni, és lehet, hogy a kárhozatba küldi, és nem a mennybe. Ez támadás a szuverenitásom ellen, ez támadás az autonómiám, kikérem magamnak, ugye? De a Biblia mégis ezt mondja, testvérek, ha csűrhetjük, csavarhatjuk. Biblia ezt mondja, testvérek, kényelmesebb lehet, testvérek, nekünk is, itt nekem is, nektek is, mindenkinek kényelmes lehet az, hogy azt mondja, hogy nincs Isten, aki engem felelősségre vonjon Jézus által. Hát akkor élhetek, ahogy kedvem szottyan. Kényelmesebb azt mondani, hogy hát az Istenség mindenkit szeret, az összes vallás ezt tanítja. Senkinek nem kell félni attól, hogy valami nagy számadás, meg felelősségre vonás lesz a tettei miatt. Nyugodtan élhetjük a magunk vágyai, gondolatai szerint a mi kis életünket, nem kell tartani. Élhetjük, nyugodtan. Még a Biblia is ezt mondja más. Élhetjük az életünket, nem kell félnünk Istentől. Nem lesz számadás, nincs pokol, nincs menny. Isten mindenkit a mennybe juttat, ha van is menny. Hát testvérek, a Biblia nem ezt mondja, véltsük ezt a szívünkbe, és akik azt mondják, hogy képtelenség az utolsó ítélet, azok egy napon biztos, hogy meg fogják látni, mert választ kapnak erre a kifogásukra, hogy képtelenség az utolsó ítélet. Egy napon el fogják ezt világosan dönteni, és látni fogják, hogy képtelenség vagy nem képtelenség. De hadd menjek egy kicsit tovább. Van egy másik kifogás is, miszerint az utolsó ítéletnek a tanítása ártalmas, káros. Nyugodtan el kellene felejteni, nincs semmi értelme kitérni rá, hangoztatni a valóságát, mert ezzel kárt okozunk az emberek lelkének, mondják, a kapcsolatrendszerének, összességében a társadalomnak. Visszakérdezünk, hogy ugyan miért káros? Miért ártalmas ez a tanítás? Akkor erre azt válaszolják, hogy például azért, mert ez a tanítás azt sugallja a keresztényeknek, hogy az emberek nem egyenlő jogúak. Nem egyenjogúak. Nem élvezhetnek egyenlő jogokat. És a keresztények akkor síkra fognak majd szállni, amellett, hogy az emberek ne élvezzenek egyenlő jogokat, mert akik majd a mennybe jutnak, azoknak nagyobb jogaik legyen, vagy több joguk legyen, mint azoknak, akik elkárhoznak. Azoknak meg kevesebb jogai legyenek. Jogfosztottakká legyenek. Hát testvérek, az ember nem is tudja, hogy erre a vádra mit mondjon, amit amerikai újságírók szoktak egyébként, meg hát itt Európában is ugye ez elhangzik, a világi fórumokon. Nem is tudjuk, hogy mit mondjuk. Hát egy keresztény ember, egy valódi keresztény ember, ha kimegy a sportmeccsre, ha megnézi a PIK meccsét, ugye, hát ki az egy, melyik keresztény az, amelyik körbenéz a stadionba, és meg tudja állapítani, hogy itten ki fog a mennybe jutni, ki fog elkárhozni. Mert aki a mennybe jut, annak több joga legyen ám, mint aki elkárhozik, mert annak meg kevesebb joga legyen. Azt fosszuk meg. Hát testvérek, ez különben is az egész kereszténységnek a története, testvérek, nem másról szól, mint arról, hogy a keresztények voltak jogfosztottak. Még a mai Európai Unióban is most is olyan törvényeket hoznak, hogy hiába tiltakozik a fél Európa a Lunacek nyilatkozat ellen, amiben a homoszexuálisoknak sokkal nagyobb jogokat biztosítanának az Európai Unióban, mint a nem homoszexuálisoknak, a keresztényeket úgymond leradírozzák a képről. És a magyar parlamenti képviselők is az EU-ban megszavazzák ezt a törvényt. Nem mi vagyunk azok, akik az egyenjogúság ellen harcolunk, hanem mások azok. Mi a keresztények, testvérek, a valódi keresztények mindig is azért harcoltak, hogy az emberek egyenjogúak legyenek. Emlékezzetek vissza, hogy protestáns keresztény emberek voltak, akik az USA-t is megalapították, az egyenjogúság, ott egy alapdolog. Nem elkezdtek harcolni, keresztények harcoltak, a Angliában a rabszolgaság eltörlésé, mert lehetetlenség, hogy embereket ott tartsanak lent. Mi keresztények, testvérek, nem vagyunk az egyenjogútlanságnak a hívei és a harcosai, hanem pont fordítva van. És mi, ha hiszünk az utolsó ítéletben, ez nem jogosít fel egyetlen egy keresztényt se arra, hogy beüljön a Krisztus ítélőszékébe, és ő maga mondja meg, hogy akkor most te elkározol, te üdvözülsz, és neked éppen ezért már itt a földön is jogfosztottnak kellene, neked meg mindenféle extra jogokat kell élvezned. A másik értestvérek, amit szoktak mondani azok, akik azt mondják, hogy káros az utolsó ítéletről szóló tanítás, az, hogy az ilyen keresztjének, akik ebbe hisznek, azok nem fognak békés szándékkal közeledni azokhoz, akik nem keresztjének, hanem úgy fogják érezni magukat, hogy Isten képviselőiként, aki majd lesújt az ő ellenségeire, már most ők is lesújtsanak az ellenségeikre. Isten képviselője vagyok, és akkor agresszíven lépek fel azok ellen, akik nem fogadják el Istent, és elutasítják Istent, és meg akarom őket folytani egy kanál vízbe, és nem tudom, bántani akarom őket. Le kell sújtanom nekem is a hitetlenekre, mert Isten is le fog egyszer sújtani. Azzal vádolnak tehát, hogy agresszívvá teszi a keresztjéneket, a nem keresztjénekkel szembe, mindegy, hogy ateisták vagy más vallásúak, ez a tanítás, ez a bibliai tanítás. Hát testvérek, az az igazság, hogy én még nem találkoztam ilyen igazi keresztjénekkel, akik nagyon agresszív emberek lettek volna, mert pontosan arról van szó, hogy mi ha határozottan képviselünk is egy bibliai igazságot, azért mégse fogunk közbe fegyvert, és mégse szúrjuk le azt, aki, vagy lőjük le azt, aki nem akarja azt elfogadni. Képviselünk határozottan egy igazságot, de szelíden képviseljük, mert azt mondjuk, oké, elmondtuk, Isten ezt mondta, ez az ő üzenete, de nem fogunk benneteket kényszeríteni se fegyverrel, se hatalommal, se semmivel arra, hogy fölvegyétek ezt a mi hitünket, és ha nem veszitek fel, akkor nézzétek meg magatokat, mert bombát szerelünk rátok, vagy kivégző osztag elé fogunk állítani benneteket. Nem! Abszolút toleráljuk azt, ha valaki azt mondja, hogy nem fogadja el. Ám lelked rajta, mondjuk neki. Mi mégis ezen az úton járunk. Nem rekesztünk ki senkit. Nem bántunk senkit. Nem ölünk meg senkit. És nem erőszakoskodunk senkivel. Se pszichikai terrort nem alkalmazunk velük szemben. Nem manipuláljuk. Azt mondja Pál apostol, mi a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. A nyilvánvaló igazság, de nem manipulálunk. És nem alkalmazunk pszichikai terrort se. Nem csak fizikai terrort, nem. Kedves testvérek, ha valaki most egy kicsit elgondolkozik ezeken a vádakon, amik érnek ugye bennünket, hát csodálkozik is egy picit. Hogy az utolsó ítéletről szólottan bennünket ilyen kirekesztővé, meg agresszívvá, meg dühössé, meg nem tudom mivé tesz a nem keresztjénekkel szembe, hát nem is tudjuk, hogy mit mondjunk szinte. Az első pillanatban se köpni, se nyelni nem tudunk, hogy szokták mondani. Mert érdekes módon azért inkább azt látjuk a világban, és azt tapasztaljuk a világban, hogy pontosan az erőszakmentes emberi cselekvés előfeltétele az isteni bosszúba vagy ítéletbe vetett hit. Ez nagyon fontos dolog. Nem is én találtam ki. Egy jéli egyetemi tanár mondta, Miroslav Wolfnak hívják. Az erőszakmentes emberi cselekvés feltétele az isteni bosszú állásba vetett hit. Vagyis aki el akarja törölni az isteni bosszú állásba, megfizetésbe vetett hitet, az azon dolgozik, hogy az erőszak és a bosszú kultúrája bontakozzon ki a világban. Miért? Hát testvérek, mi ezt nagyon jól tudjuk. Azért, mert Dosztojevszki ezt mondta, hogy ha Isten nincs, akkor onnantól kezdve minden megengedett. Láttuk is, testvérek, két aranyos kis diktatúra volt a 20. században, most bontakozik egy harmadik, de kettőn már túl vagyunk. Mind a kettő ateista volt. Isten nincs. És mit csináltak az emberekkel? Mindnyáján tudjuk, hogy a nácizmusnak hány millió halott lett a következménye. És mindnyáján tudjuk, hogy a kommunizmusnak mondjuk nem tudom hányszor annyi. Olyan 100 millió körüli a kommunizmus áldozata. Ateizmus, testvérek, aki azt mondja, nincs Isten, nincs ítélet, nincs bosszúállás, végítélet sincs, nincs számadás, nincs felelősségre, mert nincs Isten, azt testvérek felszabadul arra, hogy alkalomattán úgy lépjen fel, ahogy fölléptek testvérek ezek az ateista pribékek. Mert ateisták volt, most nem bántásként, ateisták voltak, ők mondták, és pribékek voltak. Kegyetlenek, durvák. akik azt gondolták, hogy nekik soha semmiért nem kell felelősséggel tartozni. Senki, Isten nem fogja őket felelősségre vonni azért, amit csinálnak. És ezért mindent megengedtek maguknak. A mai ember is ilyen, csak legfeljebb nem megy el odáig, ahova háborús vagy rendkívüli körülmények között eljut az ember. A másik oldalon ott állnak az erőszakot elszenvedettek, ugye? Zsidók, cigányok, ez az a magyar, stb. Népek, csoportok, társadalmi rétegek, polgárok, burzsoák, kapitalisták, és a többi, és a többi. Ők meg, ha nem számolnak a bosszúálló Istennel, az ítélő Istennel, aki majd számon kéri az ellenük elkövetett erőszakot, mit fognak csinálni? Nem nyugszanak, amíg százszoros bosszút nem állnak az ellenségeiken, akik őket bántották. Nincs Isten, aki meg fogja büntetni az ellenünk elkövetett bűnöket. Hát nekünk kell megbüntetni. És a bosszúállás mindig, mindig sokkal súlyosabb szokott lenni, mint a sértés. Kicsiben is és nagyban. És mi kezdődik? Erőszak. Bosszút szül, a bosszú megint bosszút szül, és elkezdődik az erőszaknak a kultúrája, és kibontakozik az erőszaknak a kultúrája, a bosszúállás kultúrája, testvérek. És egy olyan ördögi körbe kerül bele az ember, amiből csak egy kiút van, ha az ember megtér az élő Istenhez. És elfogadja Jézus Krisztus, testvérek, mert mihelyest az ember Istenhez tér, és elfogadja Jézus Krisztust, ott tud kilépni ebből a... Mert Jézus mit mond neki? Lesz utolsó ítélet, és te felelős vagy nekem azért, amit csinálsz. És mit mondok neked? Azt mondom neked, hogy szeresd a fele barátodat, mindegyiket. A cigányt, a románt, a nem tudom mit, őt is szeresd. És gyakorlati módon szeresd, és mutasd ki a szeretetedet iránta. És mit mond Jézus? Ha téged bántanak, esetleg tartsd a másik arcodat, de szeresd az ellenségedet. Nem bosszúállást tanít, hanem szeresd az ellenségedet, és megmutatja nekünk a Golgota keresztfáján, hogy mit jelent az ellenséget szeretni, amikor imádkozik az őt keresztre szögezőkért. Az őt megölőkért, igazságtalanul bántókért. Bocsáss meg, nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus testvérek, ki tud emelni ebből a szerencsétlen körforgásból? És aki tudja azt, hogy van ítélet a végén, az egyfelől tudja azt is, hogy az én bűneimért is számot kell majd adnom egy napon, mert minden hiába való szóért számot adnak az emberek az ítélet napján, hangzik a Bibliába, számot fogok adni, és ha én engem bártott meg valaki, és engem nyomott le valaki, akkor az is számot fog adni, és hagyom a bosszút az igazságosan ítélőre. Mert majd ő a maga rendjén helyreigazítja a dolgokat. És felszabadulok ettől a erőszakos meg bosszúálló indulatomból. A kereszténység, testvérek, és az utolsó ítélet tanítása, ami a Bibliában van, egyáltalán nem káros a társadalomra és az egyénekre és a családokra, sőt, nagyon is hasznos. Úgyhogy csak ragaszkodjunk nyugodtan ahhoz a bibliai tanításhoz, hogy van utolsó ítélet. Ez egy fontos dolog. Végül az utolsó ponthoz érek, testvérek, miszerint az utolsó ítélet tisztességtelen, mondják némelyek. Azt gondolják ezek az emberek, testvéreim, hogy Jézus az utolsó ítéletkor akaratuk ellenére fogja a pokolba küldeni az embereket. Akaratuk ellenére. És ezt nem tartják korrekt eljárásnak. Hát, ha így volna, akkor nem is volna korrekt eljárás. Nem volna tisztességes eljárás. Úgy képzelik ezek az emberek ezt az egész dolgot, hogy a Jézus ítélőszéke elé kerül egy lélek, és az Úr egy váratlan és hirtelen ítélettel az örök pokolra küldi az illetőt, és az illető hiába tiltakozik kézzel, lábbal, hogy ő nem akar a pokolba, nem akar, megfogják, azt oda dobják, mégis. Akarata ellenére zuhan a pokol felé, közben kiabál, hogy nem akar ide jutni, kegyelem, irgalom szegény fejének, de Jézus azt válaszolja, nem baj, elkárhozol. Nincs kegyelem, nincs irgalom, elkárhozol. Mostantól örökre szenvedni fogsz. Így van ez, testvérek? Ha tényleg így volna, akkor valóban inkorrekt volna az Úr, és tisztességtelen volna, de nem így történik a dolog. Az utolsó ítéletkor nem így történik a dolog. A Biblia mit tanít nekünk, testvérek? Emlékezzünk vissza röviden ősszüleink bűnesetére. Isten az ősszüleinket beleteremtette a vele való közösségbe, hogy a jelenlétébe vele éljenek, és vele teljesedjen ki az életük. De ők Isten ellen fordultak, ezért Isten kizárta őket a vele való közösségből. Azt mondta nekik, nélkülem akartok élni? Ellenem akartok élni? Tessék! Szabad a pálya. Mehettek. Menjetek is. Ők is, és miattuk utódaik is, testvérek, minnyájan Isten nélkül születünk meg, és Isten nélkül akarunk élni. Ezt az állapotunkat nevezi a Biblia bűnnek. Mindenki ebben az állapotban fogantatik, ebben születik meg, ebben, és ebben él. De testvérek, a Biblia azt mondja, hogy aki ebben az állapotban van, ebben az állapotban él, hogy ő Isten nélkül akar, az Úr nélkül, a kegyelem nélkül akar élni, az igazság nélkül akar élni, önmaga isteneként, az az ember, testvérek, a Biblia szerint fél lábbal a pokolba van. Már itt a földön. Fél lábbal a pokolba van, testvérek. A pokol az nem más, ha Bibliát nézzük és vizsgáljuk, mint az Isten tökéletes hiánya, ahol Isten nincs jelen. És ezért a valóságos jó, semmi valóságos jó nincs ott jelen. Aki, testvérek, már itt a földön Isten nélkül él, az az ember, testvérek, már fél lábbal a pokolban van. Azért mondom, hogy fél lábbal a pokolban, mert itt a földi életben az ember még mindig tapasztalja Istennek a gondviselő szeretetét. Mert Isten, azt mondja Jézus, fölhozza a napját a jókra is, meg a gonoszokra is. Esőt ad ezekre is, meg esőt ad azokra is. Azt mondja Pál, hogy betöltötte eledellel a mi szívű, hasunkat, gyomrunkat, életünket, és örömmel a mi szívünket, mondja a pogányoknak. Itt a földön, testvérek, Isten gondviselő kegyelme enyhíti az embernek az istentelenségét és Isten nélkül valóságát, és azt az érzést, hogy ő már tulajdonképpen a pokolba van. De testvérek, amikor az ember a pokolba kerül, ott már az Isten kegyelméből semmit az égvilágon nem fog érezni és tapasztalni. Semmit. Itt a földön, testvérek, az Isten nélkül élő ember még tapasztal valamit, ami enyhíti pokoli szenvedéseit, de a pokolba semmit nem fog az Isten enyhítő szeretetéből kapni. Amikor a gazdag ember ott van a pokolba, fölkiált Lázárnak, hogy Ábrámnak, hogy küldje el Lázárt, hogy egy kis enyhületet hozzon, valami kis vizet az ő ujjain, és hogy nedvesítse meg az ő száját. És nem lehet. Ennyit se lehet. A pokol, testvérek, az Isten mindenféle szeretetétől való elvágottság. Az Isten jelenléte ott nincs. És aki ismétlem a földön itt van, testvérek, és Isten nélkül él, az már fél lábbal a pokolba van. Fél lábbal a pokolba van. Ha nem tér meg az illető, ha nem fordul oda Istenhez, előbb-utóbb mindkét lábbal megérkezik a pokolba. Mindkét lábbal megérkezik a tűznek tavába. Aki itt a földön él, testvérek, és Isten nélkül élik az életüket, azok, testvérek, nagy veszélybe vannak. Fájdalomcsillapítón élnek ugyan, de már fél lábbal ott vannak a pokolban. Értitek ezt a dolgot? Nem úgy van, hogy az ember meghal, aztán majd lesz valami, aztán oda kerülünk az utolsó ítélésre, és akkor ott hirtelen kiderül, hogy ho-ho, te a pokolba mész. Nem, testvérek, az ilyen emberek, akikről ott kiderül, hogy a pokolba mennek, már a földi életükben is a pokolba voltak. Már itt is ott voltak, csak legfeljebb nem vették észre. De azért szól az evangélium, testvérek, közöttetek is, nektek is, nekem is, hogy vegyük észre ezt a dolgot, mielőtt nem késő. És időbe menjünk a Krisztushoz. Időbe adjuk át a szívünket neki, elfogadva őt megváltónak, Urunknak. Mert különben előbb-utóbb be fogunk toppanni oda, hova egyáltalán nem akarunk betoppanni. Vagy oda akarunk betoppanni. Különös dolog, testvérek. Az emberek, akik nem akarnak megtérni, azok nem akarnak megtérni. Ők Isten nélkül akarnak élni. Értitek? úgy élnek, van, aki úgy is hal meg, hogy esze ágában nincs megtérni. Isten gyűlöli, Istennek ellene van, Isten ellen tiltakozik minden szinten. Hitben is, erkölcsi dolgokban is. Ne szóljon bele Isten az életembe. Elégedje meg, amit én itten produkálok neki néha. Azt majd a végén ismerjen el. Nem testvérek. De én Isten nélkül akarok élni. Az ilyen ember meghal, oda kerül majd egyszer az utolsó ítélet trónja elé, és azt mondja neki az Úr Jézus, te nélkülem akartál élni. Egész életedben nélkülem akartál élni. Hiába szólítottalak téged, nem köllöttem neked. Akkor maradj most már örökre nélkülem. Legyen meg a te akaratod. C.S. Lewis mondja, hogy kétféle ember van, az egyik, amelyik Istennek azt mondja, legyen meg a te akaratod, a másik, akinek Isten mondja azt, hogy legyen meg a te akaratod. Az utolsó ítéletkor azt fogja mondani Isten azoknak, akik nélküle akartak élni, egész életükbe, eszük ágában nem volt megtérni, legyen meg a te akaratotok. Nem foglak benneteket erőszakkal a mennyek országába, az Isten országába juttatni. Menjetek oda, ahova vágytok. És az embertestvérek lehullik a tűznek tavába. Oda vágyott. Isten nélkül akart lenni mindig. Örökre Isten nélkül marad. Úgy, mint a gazdag embertestvérek a Jézus példájába. Ebbe hol az inkorrektség? Kérdezzük. Hol van itt a tisztességtelenség? Jézus nem az akaratuk ellenére küld embereket a pokolba, hanem azért, mert ők ott akarnak lenni. Az egész életük erről tanúskodott, a haláluk erről tanúskodott, ha csak meg nem tértek. Értsétek meg, tehát testvérek, hogy nem úgy van, hogy Isten fia valami tisztességtelen módon, meg szabálytalan módon majd ottan a pokolba küld embereket, akik hát eszük ágában nincs oda kerülni, hanem pont a mennybe akarnak jutni. Nem, testvérek, akik a mennybe akarnak jutni, azok oda fognak jutni. Azok az emberek, akik itt a földön meghallották az Isten szavát, a Krisztus evangéliumát, és hittek az evangéliumba, és akartak az Úrral lenni már itt a földi életükbe, és nem akartak nélküle levegőt se venni, mert úgymond ővele kelek, ővele fekszek, ő az ételem, ő az italom, ő az álmom, ő a munkám, ő minden, ő az én sorsom, ahogy Pál apostol mondja, ő az én életem. Az ilyenek, ha meghalnak, mindig is Istennel akartak lenni, az Úrral akartak lenni. Jöjjetek én, atyám áldottai, örököljétek az országot, mely nektek készítetett. Nem inkorrekt az Úr, testvérek, az utolsó ítélet, akkor nagyon, nagyon is korrekt lesz, nagyon is tisztességes lesz. Nos, ezt a három kifogást, illetve ezekre adandó bibliai válaszokat szerettem volna ma elétek festeni, hogy értsétek és érezzük mindjárt, hogy az utolsó ítéletről szóló bibliai tanítás az egy igen komoly tanítás, és nem léphetünk ezen túl. Ilyen érvekkel, hogy hát ez lehetetlenség, ez fölháborító, ez káros tanítás, meg olyan, hogy milyen inkorrekt eljárás lesz az Úr részéről, hogy ott némelyiket a kárhozatba küld, és másokat meg nem. Semmi ilyesmiről szó nincs, testvérek. Fogadjuk el, forgassuk a szívünkben ezeket a gondolatokat, ezeket a tanításokat, és időbe keressük azt a Krisztust, aki előtt egyszer majd meg kell állnunk. Adjuk neki a szívünket, az életünket. Kezdjünk vele élni, hogy vele hallhassunk, és vele maradhassunk örökre. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd bölcsessége sugárzik reánk, és köszönjük, hogy ez nagyobb bölcsesség minden világi kifogásnál, bölcselkedésnél, filozofálgatásnál. Köszönjük néked, hogy igédből egyértelműen tudattad velünk, hogy a világnak volt kezdete, és lesz vége is, és lesz azon a végen egy ítélő szék, egy királyi trón, ahol minden egyes embernek, nekünk is meg kell állni, teljesen leplezetlenül és mezítelenül. Ott kell állnunk majd előtted, Jézusunk, aki a kereszten voltál, leköpve, meggyalázva. És köszönjük néked, hogy meg fogod kérdezni tőlünk, hogy mit jelentettél te nekünk. És te nagyon is jól tudod azt már előre, hogy mit fogunk mondani. Segíts, Urunk, bennünket, hogy itt a földi életünkben szembe tudjunk nézni veled. Az egyetlen egyetlennel, aki azon a napon meg tud minket menteni, az egyetlen védő ügyvéddel és szószólóval, aki egyúttal a mi bíránk is. Köszönjük néked, hogy már most beléd kapaszkodhatunk, és kérhetünk, hogy te üdvözíts bennünket, Urunk, mert nincs más, nincs más. Mi beléd kapaszkodunk, mert veled is akarunk élni. Veled akarunk élni a hétköznapjainkban, örömeinkben, bánatainkban, hogy aztán majd a halálban is veled legyünk, és majd az örökké valóságot is dicsőséges állapotba veled tölthessük a te új egeden és földeden. Segíts, Urunk, hogy megértsük, hogy a földi időnk az kegyelmi idő, amikor éppen beléd kapaszkodhatunk. Köszönjük néked, hogy ezeket a szívünkre helyezted ma is, és kérünk, hogy segíts az embereknek, akik körülöttünk vannak, beszélni ezekről, vállalni ezeket a bibliai igazságokat. Segíts, hogy el tudjuk mondani, hogy nem lehetetlenség az utolsó ítélet, és nem káros, és egyáltalán nem is igazságtalan és inkorrekt. Segíts, hogy rá tudjunk mutatni, és az embereket tudjuk hívni arra, hogy béküljenek meg veled, minél előbb, amíg idejük van erre. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, gyerekeinket, fiataljainkat. Áld meg, kérünk, a betegeinket, a szenvedő testvéreinket otthon, kórházakban. Könyörülj meg a súlyos terheket hordozó testvéreinken, és erősítsd meg, bátorítsd meg a szívüket. Kérünk téged városunkért, nemzetünkért, egész hazánkért, Urunk. Könyörülj meg a magyar népen, hogy ne úgy élje az életét, mintha nem lennél, hanem úgy, mint aki tudja, hogy vagy. Aki tudja, hogy van ítélet is, van örök élet és van kárhozat. Segítsd a mi népünk minél több tagját, hogy felét forduljon és neked adhassa a szívét minél előbb. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, és tudjuk, hogy te értesz bennünket, és sokkal inkább meg tudsz hallgatni, mint ahogy azt mi elképzeljük. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk most reád magunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Hirdetem a testvéreknek a gyülekezeti alkalmainkat, hirdetem, hogy a jövő héten, ha Isten segít minket, megtartjuk minden tervezett alkalmunkat. Jövő héten vasárnap itt a gyülekezetben lesz a házaspári kör. Erre szeretettel hívjuk a házaspárokat. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap a délelőtti istentiszteletünkön megterítjük az Úr szent asztalát. Úgy készüljetek, hogy lesz úrvacsorosztás, és készítsük erre a szívünket is, és a lelkünket, hogy az Úrral és egymással valóban szeretett közösséget tudjunk megerősíteni. Hit által. Tehát az Úrnak szent asztalát megterítjük jövő vasárnap. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő, a 410. dicséretünket. 410-es dicséretünket, amit a 84. Zsoltár dallamára éneklünk. A 84. Zsoltár a seregeknek Istene. Tehát itt a 410-es ének van előttünk, mind a két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, csak vándorút az életem, míg majd hazámba érkezem. Az ének eléneklése után a himnuszunkkal zárjuk Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!